Máté evangélium a 25. rész 31. versétől a 46. verséig hallgassuk az igét. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsőséget trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom nektek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor így szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy vezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom nektek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy találkozhatunk ma veled. Köszönjük, hogy telébe jöhettünk itt most, ma reggel. Köszönjük, hogy egyáltalán eléd járulhatunk. Köszönjük, hogy bűnös ember létünkre te hajlandó vagy foglalkozni velünk. Köszönjük, hogy tart még a kegyelmi időszak, hogy nem vetettél még el magad elől minket. Köszönjük, hogy még nincs itt az a pillanat, amikor majd így kell megállnunk te előtted, ahogy most olvastuk itt az igében, amikor már nem változtathatunk az életünken. Köszönjük, hogy most még változtathatunk. Kérünk, segíts, hogy ez az Isten tisztelet is alkalmas legyen arra, hogy változtassunk, és a szívünk leginkább alkalmas legyen arra, hogy befogadja a te üzenetedet, amit te akarsz most szólni hozzánk. Kérünk, hogy áldjad meg ezt a mai alkalmat, legyél velünk, legyél a gyerekekkel, legyél mindenhol, ahol a te igédet hirdetik a mai napon. Szeretnénk rád figyelni, Urunk. Amen.
Az, hogy a sérdelők bent vannak ma, én fogok kezdeni egy kis dolgozattal, én fogok folytani kérdéseket, és mások is tudnak válaszolni. Az egyik fő kérdés egy politikai kérdés, és az a nehéz ezzel a politikai kérdés, hogy nem érint Magyarország, hanem az Egyesült Államok. Mi lesz az Egyesült Államokban most novemberben? Hangosabban? Elnök választás. De az az érdekes, hogy az Egyesült Államokban az elnök választás nem csak novemberben történik, hanem már most kezdődött. És úgy van, hány fő párt van az Egyesült Államokban? Kettő. Melyik a kettő? Republikánus és demokrata. Jó, akkor többet nem fogok kérdezni, nem lesz nehéz. De az volt az érdekes, hogy múlt héten volt az első ilyen helyzet Iowa államban, ahol szavaztak, hogy ki legyen a jelölt. És valami nagyon érdekes történt a republikánus választásban, hogy pont mielőtt kezdtek választani, indult egy olyan hír az egyik jelöltről. A neve Ben Carson, és az a hír ment körül, hogy a Ben Carson hazament Floridába. És akkor mindenki azt mondja, jó, akkor azt jelenti, hogy a Ben Carson visszalép, és ő úgy dönt, hogy neki nincs esélye, ő nem lesz jelölt. Szó nem volt arról. Ő azt mondta, hogy ő azért ment haza Floridába, mert nem maradt tiszta ruhája. És kellett haza menni Floridába, más ruhákat venni, hogy tud tovább menni, vagy New Hampshire-re, vagy Dale Carlinába. De az volt a probléma, hogy már más politikusok mielőtt szavaztak, hogy nem érdemes szavazni a Ben Carsonra, mert ő visszalépett. Azért mondom ezt, mert ez egy nagyon egyszerű dolog. Valaki figyelt egy mondatba, hogy a Carson hazamegy Floridába. És akkor azt mondja, akkor biztos ez jelent, és az jelent, és ez jelent. Tévedték. És az a helyzet nagyon sokszor, amikor mi olvasunk a Bibliát, mi olvasunk egy mondatot, és mi azt mondjuk, hogy akkor ez így van. És a probléma az, hogy egy mondat, amit mi olvasunk, mi kihúzunk azt a szövegkörnyezetből, és lényegében, ha az ember ezt csinál, bármit lehet bizonyítani a Bibliából. Bármit, ha mi kihúzunk egy igét a szövegkörnyezetből. És nagyon fontos, amikor mi foglalkozunk az Isten igéjével, hogy mi tanulmányozunk az igét, hogy mi utána nézünk dolgok után, hogy mi tudunk biztos lenni abban, hogy ez az igé mit jelent. Az apostolok cselekedetben, a 17. részben, azt olvasunk, hogy amikor Paul érkezett Bereába, azt mondta, hogy az emberek ott Bereában nemesebb voltak, mint az emberek Tesszalonikában. Mert azok az emberek Bereában, amikor ők hallottak valamit, ők napról kezdtek kutatni, és megnézni, hogy az Isten igéje mit. És a mi feladatunk, amikor mi olvasunk az igét, az, hogy mi úgy csináljunk ezt, mert azok az emberek Bereában, hogy ne csak kihúzunk valamit a szövegkörnyezetből, nem így értelmezünk az igét, hanem nézünk, hogy egy történetben mi a mondani való. És azért hangsúlyozom ezt, mert majd fogunk jutni arra a pontra, mert amikor olvasunk ezt az igé szakaszt, az utolsó ítéletről, az egyik dolog, ha az ember csak gyorsan olvasja ezt, ha nem figyel a részletekre, akkor azt fog mondani, hogy az ember üdvözül azon az alapján, amit tesz. Ha valaki jó tesz, akkor üdvözül, ha valaki rosszat tesz, az nem üdvözül. És ha valaki csak gyorsan olvasja ezt az igét, akkor azt mondja, hogy ezt az igé azt tanít. Mi fogunk látni, hogy ez az igé nem tanítja azt. Ez az igé nem tanítja azt, hogy az ember jó cselekedet által üdvözül. Valami egészen más tanít, de azt, hogy tudunk látni azt, először kell nézni egy pár más dolgot. Ha valaki kapott egy vázlat, amikor bejött, lehet látni azt, hogy az első pont a bíró. És ebben az igében látjunk, hogy a bíró ezen az utolsó ítéleten Isten. Konkrétabban azt lehet mondani, hogy Jézus. Mi tudjunk azt, hogy Isten három szemében létezik. Jézus az, aki ő lesz a bíró. És nem csak a bíró, hanem látjunk egy két vers, ebben a 34. versben, hogy ő a király. És utána azt mondja, hogy ez a király, ez a bíró egy dicsőséges trónján. Próbáljuk képzelni. A mi országunkban most nincs király, nincs egy trón, amilyen a királyon ül. De ha mi nézünk régi filmeket, néha látjunk egy olyan terem, ahol a trón van. És látjunk, hogyan van kidíszítve azt. És látjuk azt, hogy az a trón full van emelve. És kap egy különleges helyet. És valahogyan ez az utolsó ítélet egy ilyen képet ad. Egy olyan trónterem, amit mi nem is tudunk képzelni. Sokkal jobb, sokkal nagyobb, sokkal jobban full van díszítve, mint bármit, amit mi tudunk képzelni, amit mi eddig láttunk filmekben. Amit mi eddig láttunk ebben a világban. És mi olvasunk, hogy ez a bíró ott ül a trónon. Ha megint visszamenjünk egy-két fejezet, látjunk, hogy ebben a három fejezetben, itt a Máté levelben, a Máté evangéliumban, a 23., 24. és 25. fejezetben Jézus beszél arról, hogy mi lesz a világ vége. Többször följön a gondolatok az ítéletről. Többször felmerül az a kérdés, hogy ki az, aki kész? Hogyan kell készülni arra a pontra, amikor a király visszajön? Amikor ő jön, és ő fog leülni ezen a bíró széken, ezen a trónon. És a kérdés nekünk egy kicsit az, hogy mi hogyan tudunk készülni erre? Mi az, amit Isten vár tőlünk? De ha tovább lépjünk és gondolkozunk arról, hogy mit jelent az, hogy Jézus a bíró, és miben ő más, mint egy átlag földi bíró. Ha valaki valami bűncselekményt tesz, vagy úgy van gyanúsítva, hogy ő csinált valamit itt ebben a világban, akkor visznek a bíróság elé, és akkor próbálnak mindkét oldal bizonyítani, hogy vagy bűnös, vagy nem bűnös. És akkor az emberek próbál olyan tényeket felhozni, amilyen alapján a bíró tud hozni egy döntést. Mert ezen a földön a bíró ismerete korlátozott. És a bíró feladata gyűjteni információt, hogy ő tud hozni egy döntést. Isten ebben az értelemben más, mint egy földi bíró. Nem kell oda menni Istenhez az információval. Mert Isten már minden információval rendelkezik. Mi olvasunk sok helyen az igében, hogy Isten ismeri az ember szívét. És mi azt látjunk az igében, hogy Isten dönt, Isten ítél azon az alapján, hogy mi van az ember szívében. Konkrétan, amikor volt szó arról, hogy Dávid lett a király. Olvasunk azt, hogy az emberek a külsőre figyeltek, a látható. De Isten azt mondta, hogy nem a külsőre kell figyelni, hanem kell látni a szívét. Az az igazság, mint emberek, mi nem tudunk látni egy másik ember szívét. Képtelen. Nincs egy olyan lehetőségünk látni a legbelső, ami benne van a másik emberben. Mi esetleg tudunk próbálkozni azzal mondani, hogy igen, az ő szíve ilyen vagy olyan, mert így viselkedik. De a mi döntőképesség ebben a kérdésben korlátozott. Erősen korlátozott. Mert mi nem rendelkezünk az összes információval. És az is jó, hogy nem a mi feladatunk. Mi nem üljünk a bíró széken. Ez az Isten feladata. Nem az én feladatom dönteni, hogy az egyik ember vagy a másik ember üdvözül. Ez a döntés Istenhez tartozik. És Isten, a mindenható Isten, ő teljesen igazságos az ő döntéseiben. Ha mi látjunk, ha mi tudnunk látni az Isten szívét, ami mi szinte, ami korlátozott képességeink, amik vannak, mi nem tudunk látni az ő szívét, de az egyik dolog, amit az ige mond az Isten szívéről, hogy az Isten vágya az, hogy minden ember üdvözöljön. Isten szeret téged. Isten szól hozzád. Mert szeret. És a kérdés az, hogy mi hogyan reagáljunk, amikor Isten szól az ő szeretetteivel. Lépjünk tovább, és nézünk most, hogy mi lesz az ítélet után. És utána vissza fogom menni, és látni, hogy mi történik az ítéletkor. De fontos, hogy látjunk, hogy mi lesz az ítélet után. És a Biblia szerint van két lehetőség, és csak két lehetőség. A Biblia szerint azt mondja, hogy minden ember, és itt olvasunk ebben az igei szakaszban, hogy amikor ott összegyűlték a bíró szék elé, azt látjunk, hogy minden nép. Ez másképpen lehet mondani, hogy minden ember, aki akkor él, amikor Jézus visszajön, ott fog állni előtte. És van két lehetőség. Az egyik lehetőség, hogy az ember megy arra a helyre, amit Isten készített. Itt ebben az igében mi azt mondjuk, hogy a világ kezdete óra számatokra elkészített országot. Isten készítette egy helyet. Akkor, vagy előtt, mielőtt teremtette a világot. Ő már készítette a helyet, ahova a hívő ember fog menni. A János evangélium a 14. részben, amikor Jézus itt volt a földön, azt mondja, hogy én most el kell mennem, hogy én tudok készíteni a helyet nektek. Azt jelenti, hogy már a teremtés előtt, vagy a teremtéskor Isten készítette egy helyet, de úgy látszik, hogy ő meg tovább készíti azt a helyet valami formában, hogy egyre jobb lesz. És az a hely, amit ő készít nekünk, az egy tökéletes hely. Mi olvasunk a Jelenések könyvében a 21. rész erről a helyről, ez az utolsó előtti fejezett a Bibliában, és ott a 21. rész, a 4. versben, mi azt látjunk, hogy ott, amikor mi érkezünk a mennyben, és letörül minden könnyet szemünkről, és halál sem lesz többé sem gyász, sem jákiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Isten készít egy olyan helyet a hívő embereknek, ahol nem lesz fájdalom, ahol nem lesz sírás, ahol nem lesz halál. Mi tudunk egy kicsit tovább felsorolni dolgokat. Ha tovább olvasunk ebben a fejezetben, a 21. versben, mi olvasunk azt, hogy az utcák ott, ezen a helyen, amit Isten készít nekünk, aranyból van. Egy olyan arany, mint az átlátszó üveg. Kérdezem, valaki már látott átlátszó aranyt az életében? Én nem láttam. Én aranyt láttam, de olyan arany, ami átlátszó, azt még nem láttam. De valahogyan ezt azt mondja, hogy ott, ami lesz az utcán, egy ilyen átlátszó arany. A probléma, amikor János leírta a jeleneseket, ő látott olyan dolgokat, ami nem létezik a földön. És János próbált magyarázni ezeket olyan dolgokkal, amit mi tudunk megérteni. Mi megértjünk az arany, mi megértjünk az átlátszó üveg, de nem tudunk felfogni, hogy hogyan lehet igaz egy dologról, hogy arany és átlátható. Fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy amikor beszéljünk a mennyországról, mi nem tudunk felfogni mindent. Mi korlátozott a mi képességünk megérteni valamit, amit sohasem látott. Tudni kell a mennyországról, hogy a mennyország tökéletes lesz. Az egyik legfontosabb dolog, ami igaz a mennyországban, hogy akkor mi állandó közösségben leszünk Istennel. Sokkal többet, de én azt mondom, hogy nem is kell próbálni elképzelni. Próbáljad elképzelni a legjobbat, és rátegye valamit. És akkor ilyen a mennyország. Ez az egyik, ez ami a jó oldalon. És azok, akik a jó oldalon, oda mindenki is ugyan azt mondja, de azok, akik a bal oldalon, ők mennek egy másik helyre. A Bibliában azt a kifejezést találjunk, ami egy kicsit összefoglaló kifejezés, különböző helyek, különböző dolgok mondanak, de mi a pokol szót használjunk, amikor mi beszéljünk erről a másik helyről. És a Biblia nagyon nyíltan beszél a pokolról. Az ember a 21. században nem szívesen beszél a pokolról, mert a pokol az egy elég kemény dolog. És valahogyan mi próbáljunk kerülni ezt, de mint keresztény emberek, mi nem tudunk kerülni ezt. Mert a pokol az egy valódiság. Az egy tény. A 41, itt a 25. részben, amikor beszél azok, akik a bal kezénél van, a 41. versben, ő azt mondja, hogy menjetek előlem, menjetek el tőlem. Ha egy dolog tudok mondani a pokolról, ami biztos, az ember, aki a pokolban van, nincs közössége Istennél. Ő teljesen el van szakadva Istentől. Ha tovább olvasunk itt, átkoztatok az ördögnek és az angyalainak elkészített örök tűzre. Akkor ezt jelenti, hogy Isten készített egy helyet Sátánnak az angyalainak először. És az a kifejezés kap az örök tűz. És azt mondja, hogy a nem hívő emberek fognak kerülni ebbe az örök tűzbe. A jelenések könyvében, vagy nem, a Mátai 22. részben, a 13. versben azt mondja, hogy ezek az emberek fognak kerülni egy külső sötétségre. Akkor megint van egy olyan probléma. Én nálunk otthon tegnap volt egy tűz a kandallóban, és én elmentem otthonról egy rövid időre, és amikor hazajöttem, nem volt senki otthon, de amikor hazafele jöttem, csak egy rövid időre mentem el, és még mindig égett azt a tűz a kandallóban. És amikor én néztem a házra, és láttam az ablakot, világosság volt ott a nappaliban. Azért, mert amikor a tűz ég, az ad világosságot. De akkor megint van egy probléma, amit az igével. Mert az egyik azt mondja, hogy ebben a pokolban van tűz, de a másik helyen azt mondja, hogy van teljes sötétség. Akkor melyik igaz? Én ezt mondom, ez egy kicsit ugyanolyan probléma, mint a minben van az arán, de az látható. Vannak olyan dolgok, ami a Biblia szerzők írnak, amit mi nem tudunk teljesen felfogni. Az egyik lelkésztől egyszer kérdeztek, hogy mit gondolsz, amikor a Biblia használ ezeket a kifejezések, a tűzről és ilyesmiről, ezek valódiak? És a lelkész azt mondja, hogy én nem hiszem, hogy ezek valódiak. És azért, hú, nagyon örülök neki. Én egy kicsit féltem, hogy Isten miért csinálna ilyesmit. De utána a lelkész folytatta, azt mondja, hogy nem hiszem, hogy ezek feltétlenül valódiak, de ami van, az sokkal rosszabb annál. Sokkal rosszabb annál. Ezek a képek, amit olvasunk a Biblia, lehetséges, hogy ez van, de én azt mondom, hogy ha nem ilyen, akkor rosszabb lesz innél. Fontos, hogy mi megértjünk a tényeket. Hogy milyen a mennyország, és milyen a pokol. És amikor én beszélek erről, nem azért mondom ezt, mert én akarok kikelteni valami félelem valakiben. Hogy hú, ez valami szörnyű. És azért kell, azért szeretnék keresztény lenni, mert én félek a tűztől. Ez nem az oka, hogy valaki forduljon az Úrhoz, de fontos is, hogy mi megértjünk ezt, hogy ez az igazság. Vannak más emberek, akik küzdködnek azzal, hogy itt van szó az, hogy egy örök tűzre, a 46. versben, és ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. És vannak olyan emberek, aki azt mondja, hogy ő nem hiszi azt, hogy Isten mind örökke büntetne a nem hívő embert. Ő azt mondja, hogy szerintem egy idő után azok az emberek csak megsemmisülnek. Mert ha mi teszünk valamit a tűzbe, akkor az megsemmisül. Az nem marad a tűzben, az megsemmisül. Megint, úgy tűnik nekem az igében, ezek az igékból és mások igékból, hogy a pokol az egy örökké állapot, és a mennyország az egy örökké állapot. De ha találkozom egy hívő emberrel, és neki van kétségek arról, hogy a pokol örökké való vagy nem, én nem fogok mondani, hogy akkor te biztos nem tudsz keresztény lenni. Az én meggyőződésem, hogy ebben a kérdésben ő nem helyesen magyarázza az igét. De az, hogy valaki másképpen lát ez a kérdés, az nem jelenti, hogy semmiképpen ő nem lehet az én testvérem az Úrban. Szóval kell tovább beszélni, és kell tovább kutatni, ahogyan azok a hívő ember bereában, hogy mi látjunk, hogy valóban mi a helyes Biblia tanítás. És szerintem, ha az ember idővel tanulmányozza az igét, akkor fog jutni arra a pontra, hogy ezek a helyzetekben, ahol beszél az örökké valóról, valóban az örökké valóról beszélnek. Most visszatérjünk a történet főgondolatára, a juhok és a kecskék. És nézzünk azt, hogy mi a helyzet ezekkel. Ha csak röviden gondolkodunk a juhok és a kecskékről, mint állatok és a tulajdonságai, az egyik, mi azt tudunk mondani, hogy a juhok az egyik, ami jellemző róla, hogy az egy nyugodt, kedves állat. Az alapvető gondolat egy kecskéről nem ugyanaz. A kecske az, ahol van, ő minden tönkretesz, ő erőszakos, ő követel, ő ilyen. Szerintem nem véletlen, hogy ebben a történetben Jézus használta ezt a kétfajta állatot. És azt kell tudni, hogy az első században nagyon sok helyzetben egy pásztornak, amikor kiment a mezőre, voltak juhok és kecskék. És azt tudjunk azt, hogy voltak olyan időpontok a napban, különösen este tájban, amikor a pásztor külön választotta a juhok és a kecskék. Mert a pásztor látta azt, hogy a juhok nem tudok nyugodt lenne, amikor a kecskék ott van. Szóval a példa, amit Jézus hozott itt, azok az embereknek, akik éltek abban a kultúrában, ez teljesen természetes dolog volt, hogy a juhok az egyik irányba, és a kecskék a másik irányba. A másik, ami igaz volt abban a kultúrában, hogy azok a dolgok, ami az ember jobb kezén volt, az volt a dicsőség helye. Az volt az ember, aki kapott a tisztelet, aki a jobbján volt. És aki a bal oldalon volt, az nem. A juhok mentek a jobb oldalra, a kecskék a bal oldalra. Érdekes, amikor itt beszél a juhokkal. És azt mondta, hogy amikor éhes voltam, te adtál, amikor szomjas voltam, te adtál, amikor mesztelen voltam, te adtál, amikor ilyen voltam, amikor olyan voltam, ezt csináltad. Az emberek hogyan reagáltak ilyenkor? Igen, tudom, én egy nagyon rendes ember vagyok, és azért tettem, mert én akartam megfelelni neked. Ezt mondtak? Nem. Hanem pont az ellenkező volt, hogy csodálkoztak. Hogy mikor tettem ezt veled, Uram? Mikor? Én nem találkoztam veled. Ezek az emberek nem volt semmi bennünk, amivel ő azt mondja, hogy én méltó vagyok. Hanem inkább az volt bennünk, hogy én csak megtettem azt, ami természetes volt nekem. A kérdés, hogy miért volt természetes neki. És azért volt természetes neki, mert ő a Krisztusé volt. Ő kapott egy új szívet. Ő egy új teremtés lett. Azt olvasunk itt ebben az igében, hogy az igazak. Azt az igazság, ami a hívő embernek van, ő azt kapja Istentől ajándékként. És mi azt látjunk, hogy az, hogy ő tett ezeket a dolgokat, valakivel ő azért tette, mert ilyen volt az ő szíve. Ő nem azért tette, hogy szerezzen valamit. Ő legjobban meglepett, amikor Jézus mond ezt neki. Az új szövetségben több helyen látjunk, hogy az az ember, aki egy hívő ember, ő gyümölcsöt fog hozni. Mi olvasunk azt, mi látjunk azt, hogy ez a lélek gyümölcse. Tegyünk fel, hogy ma délután kimenjünk a szomszédomhoz, és kimenjünk az ő kertjébe. És az ő kertjében van rengeteg gyümölcsfa. És ha mi kimenjünk oda ma délután az ő kertjébe, és mi nézünk az egyik fát, és mi nézünk a másik fát, én miért nem mondani, hogy a legtöbb városi ember, aki itt van, nem tudna mondani azt, hogy az a fa milyen fajta fa, és az a fa milyen fajta fa. Igaz? Esetleg van egy vagy két szakember, mint a Bozsóki Dani, aki gond nélkül tudna ezt csinálni, ezt tanulta az egyetemen, de mi nem. Mi nem tudunk mondani azt, hogy az egyik fa milyen, és a másik fa olyan. De ha mi visszamenjünk nyáron az ő kertjébe, amikor van gyümölcs a fán, akkor mi nagyon könnyen tudunk mondani, hogy igen, az egy sarga barackfa, az egy medgyfa, az egy almafa. Hogyan tudunk mondani, hogy milyen fajta fa egy fa? Az, hogy milyen gyümölcsöt hoz. És a gondolat az új szövetségben az, hogy a keresztény fa lelki gyümölcsöt fog hozni. Ez ami természetes. Hogyan csináljuk azt? Ha olvasunk a János 15. részben, mi azt látjunk, hogy az az ág hoz gyümölcsöt, ami marad a fán, ami marad a szülőtövén. Ott kell maradni, ott kell maradnom Krisztusban. Az az én feladatom, Krisztusban maradni. És ha én maradok benne, ha én kapok táplálékot tőle, akkor gyümölcsöt fogok hozni. A hívő ember életében lesz gyümölcs. Ha ha én találkozom valakivel, és ő azt mondja nekem, hogy én keresztény vagyok, és utána én nézem az életét, és én azt mondom, hogy semmi gyümölcsöt nem látom, csak az ellenkezőt. Akkor keresztény vagy nem? Nem tudom. Nem az én feladatom dönteni. Én valószínűleg fogok mondani annak az embernek. Neki fogok mondani, nem fogok mondani másoknak. Neki fogok mondani, hogy vannak erős kétségeim. Hogy valóban a Krisztusé vagy. Mert nem látom a gyümölcsöt az életedben. Vizsgáld meg az életedet. Valóban Krisztusé vagy? Én szeretettel fogok csinálni ezt, én nem kemény, én azért csinálom ezt, mert fontosnak tartom, hogy ő látja a saját szívét. És ő tud dönteni, hogy mi van az ő szívével. Ez az ige szakaszt azt mondja, hogy mi tudunk megismerni az embereket a gyümölcs alapján. Nem a mi feladatunk ítélni, nem a mi feladatunk dönteni, de mégis én azt mondom, hogy a gyümölcs alapján mi tudunk mondani, hogy úgy tűnik. A döntés az Istené. De várható a gyümölcs a hívő ember életében. És utána vannak a kecskék. És a kecskék ugyanazt hallunak, de ők egyből kezdenek vedni. Mi mikor láttunk téged? Ha láttam volna téged, akkor tettem valamit. De én csak ilyen szegényeket láttam, és én nem akartam segíteni őket, mert ők biztosak voltak. De ha te lettél volna, biztos segítettem volna. Olvastam a héten az egyik kommentárban egy érdekes történet. A Tours-i Saint Martin. Valaki ismeri ezt a nevet? Igen, akkor legalább egy ember ismeri őt. Én nagyon sok újdonság felfedeztem róla, amikor olvastam róla a héten. Az, hogy ez az ember a negyedik században élt, az élete egyik időszakban ő szolgált, mint római katona, a születés helye Szombathely. Egy ember, aki innen származik. És a történet róla a következő. Az egyik nap, mint római katona, ő bement egy faluba, vagy egy városba, és ott volt egy ember, egy szegény ember, aki kérgetett. Hideg volt, télen volt, alig volt ruha annak az embernek, és a Martin fogta azt a felső ruhát, ami volt neki, fogta a kardat, és kettőbe vágta, és odaadta a felét annak a szegény embernek. A történet úgy megy tovább, hogy aznap éjszaka, amikor Martin aludt, egy álomban látott Jézus. És Jézuson volt az ő kopott fél kabátja. Az, hogy ez valóban így volt, vagy nem, az nem lényeges. A lényeges a gondolat, amit ez mutat. Hogy a Martin odaadta, ami az örvé volt, a legszegényebbnek. és akkor az olyan, mintha adta volna azt Jézusnak. És ez az ige azt mondja, hogy a kecskék nem csinálnak ezt. A kecskék csak saját magukkal foglalkoznak. Csak az bennünk valahol a kérdés, hogy mi a jó nekem ebben. És néha a jó neki azt, hogy odaadja. De Isten látja a szívét. És Isten látja a szívét, hogy honnan jön az. Isten lát a te szíved ma. Milyen a te szíved? Már leborultál az Úr előtt, és azt mondtad, hogy én bűnös ember vagyok. Most szeretnék megvallani az én bűneimet, és szeretnék fordulni hozzád. Bocsáss meg engem. Legyen a megváltom. Ez az ige azt mondja, hogy azok az emberek, akik ezt tesznek, azok az emberek juhok lesznek. És azok a juhokban lesz jó gyümölcs. És azok a juhokban fog kerülni a mennybe. Nem azért, mert tesznek valamit, hanem mert van egy új szívük, és az új szív teszi azt. Az nem a feltétel, az a következmény. Ne felejtsünk el ezt. Imádkozunk. Édes Atyánk, segíts minket, hogy tudunk helyesen értelmezni az igét. Segíts minket, hogy tudunk helyesen látni, hogy milyen Isten vagy, hogy tudunk helyesen látni azt, hogy mi jön, mi vár ránk a halál után. Kérünk, segíts minket, hogy ne várjunk egy döntéssel. Segíts minket, hogy mi tudunk leborulni előtted, és elfogadni a kegyelmet, amit te kínálsz. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.